Isten igéjét a Jelenések könyvének 17. részéből olvasom, az elsőtől a 18. versét. Oda jött hozzám az egyik a 7 angyal közül, akiknél a 7 pohár volt, és így szólított meg engem. Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy vizeknél ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegettek a föld lakói. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, és homlokára írva ez a titokzatos név. A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja. Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. Ezt mondta nekem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát és a fenevadét, amely hordozza, és amelynek 7 feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen. Fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik. Itt a helye az értelemnek, amelyben bölcsesség van. A 7 fej 7 hegy, amelyen az asszony ül, és ez 7 királyt jelent. 5 elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. A fenevad pedig, amely volt és nincs, ő a 8. A 7 király családjából származik, és elmegy a kárhozatba. A 10 szarv, amelyet láttál, 10 király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. Ezek a bárány ellen fognak harcolni. A bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak ura, és királyoknak királya. S akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek. És így folytatta. A vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül, népek és seregek, nemzetek és nyelvek. A 10 szarv, amelyet láttál, és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát, magára hagyottá és mezítelenné teszik. Húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. Mert az Isten adta szívükbe, hogy végrehajtsák szándékát. Hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten igéi. Az asszony pedig, akit láttál, a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött.
Imádkozzunk! Áldunk téged, teremtő és megváltó Istenünk, áldunk szép és jó teremtésedért, hogy amit alkottál, azt örömmel tetted, és hogy ez a világ, amely körülvesz bennünket, szép, lakható és jó. Áldunk azért is, hogy te fenntartod ezt a világot, őrzöd, gondot viselsz róla. Gondot viselsz rólunk is, és erről az egész világról. És áldunk, hogy bennünket egyenlőségre és közösségre teremtettél meg. Bocsáss meg, amikor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk e világnak a birtokosai, hogy miénk a hatalom, és hogy miénk minden hatalom. Bocsáss meg, hogy ezért tönkretesszük munkádat, teremtésedet, egymás életét, más népek életét, ezt a világot. Bocsásd meg, hogy képesek vagyunk a rosszra, a pusztításra, a gonoszságra, elnyomásra, és hogy használjuk is ezt a képességünket. És bocsásd meg, hogy a nekünk adott hatalommal és képességekkel nem tudunk hasznosan élni. Arra kérünk most téged együtt, itt előtted, hogy taníts ne magunkban, hanem benned bízni. Ne a hatalmunkban reménykedjünk és higgyünk, akár mekkora is legyen az, hanem benned, aki minden hatalom, menjen és földön. Jöjj, Szentlélek Isten, kérünk, hogy ítélj meg bennünket, ítéld meg a régit, és hozz el az újat. Hozz el az újat életünkbe, társadalmunkba, közösségeinkbe, ebbe a gyülekezetbe, és az egész ítéletre érett világba. Kérünk, Jézus Krisztus, jöjj! Amen. Isten igéjét a Jelenések könyvének 18. és 19. fejezetéből hallgassuk meg. Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszáll a mennyből. Nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. És ezt kiáltotta erős hangon. Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat és minden utálatos madár rejtek helyévé. Féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsölt javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből. Menjetek ki belőle, népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket. Mert bűnei felhalmozottak az égig, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek meg neki, ahogyan ő fizetett, és kétszeresét adjátok vissza cselekedetei szerint. A pohárba, amelyet ő megtöltött, töltsetek neki kétszeresen. Amilyen mértékben dicsőítette magát és dőzsölt, annyi kínnal és gyásszal fizessetek meg neki, mert szívében ezt mondja. Fenségesen ülök itt, mint egy királynő, özvegy nem vagyok, gyász sem látok soha. Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások, halál, gyász és éhínség. És tűzzel fogják megégetni, mert erős az Úristen, aki megítéli őt. Sírni és gyászolni fognak miatta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzsöltek, amikor látják a tűzvész füstjét. Gyötrelmétől való félelmükben távol megállva így szólnak. Jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te erős város! Egyetlen óra alatt ért utol az ítélet. A föld kereskedői is sírnak és gyászolnak miatta, mert áruikat senki sem vásárolja többé. Az aranyat és ezüstöt, a drága követ és gyöngyöt, a gyolcsot és bíbort, a selyem és karlátárukat, a különféle tujafákat és elefántcsonttárgyakat, a különféle nemesfából vagy ércből, vasból és márványból készült eszközöket, a fahéjat, balzsamot, füstölőszereket, a kenőcsöket és tömjént, a bort és olajat, a finom lisztet és gabonát, a barmokat és juhokat, a lovakat és kocsikat, a rabszolgákat és emberi lelkeket. A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled. Minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és ezek soha többé nem lesznek találhatók sehol. Akik ezekkel kereskedtek, és ezekből gazdagodtak meg, gyötrelmétől félve távol megállnak, sírnak, gyászolnak, és így szólnak. Jaj, jaj, a nagyvárosnak, amely gyolcsba, bíborba és karlátba volt öltözve, arannyal, drága kővel és gyöngyel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztult el ekkora gazdagság. És a kormányosok, a parti hajósok, az evezősök is, akik a tengeren dolgoztak, mind megálltak távol, és amikor látták égésének füstjét, így kiáltoztak. Van-e hasonló a nagyvároshoz? És porthintettek fejükre, és sírva, gyászolva kiáltoztak, Jaj, jaj a nagy városnak, ahol jólétéből meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren. Egyetlen óra alatt elpusztult. Örülj neki, te menj, és örüljetek ti szentek, apostolok és próféták, mert Isten végrehajtotta rajta értetek az ítéletet. Egy erős angyal felemelt egy akkora követ, mint egy nagy malomkő, bedobta a tengerbe, és így szólt. Így vettetik le Babilon a nagyváros, egyetlen lendülettel, és többé sehol sem lesz található. Nem haladszik benned többé hárfások és zenészek, fuvalások és trombitások hangja. Nem található benned többé egyetlen mesterség, egyetlen mestere sem, és malomzúgása nem haladszik többé benned. És nem világít benned többé lámpás fénye, nem haladszik benned többé vőlegény és menyasszony szava, mert kereskedőid a föld hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévejedett el valamennyi nép. De benne találtatott a próféták és a szentek vére, és mindazoké, akik megülettek a földön. Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmos hangon szólna a mennyben. Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónuson ül, és így szóltak. Ámen, halleluja. És megszólalt egy hang a trónus felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Az én koromban zörgött az egekben a gépek acélja. Az én koromban nem tudta az emberiség, mi a célja. Az én koromban beszéltek a falban a drótok, a lelkek. Az én koromban vad, bábeli nyelvzavarok feleseltek. Az én koromban öngyilkosok ezrei földre borultak. Az én koromban méreggel aludtak el a nyomorultak. Az én koromban kínpadra feküdtek az árva beteg nők. Az én koromban lélekbe kutattak a lélekelemzők. Az én koromban, mint koldusok álltak a sarkon az épek. Az én koromban recsegtek a trónok, a bankok, a népek. Az én koromban mély dalt remegett a velőkig üvöltő. Az én koromban prózára szerelte a verset a költő. Az én koromban mindannyian ó, de magunkra maradtunk. Az én koromban sírtunk, amikor kenyerünkbe harangtunk. Az én koromban nem volt, ki szegény szíveket melegítsen. Az én koromban álmatlanul ült aran ágyon az Isten. Kosztolányi majd egy évszázaddal ezelőtt így kesereg a világ visszásságain, és Isten tehetetlenségén. Hogy a világ nagy bajban van, hogy döntő változásokra van szükség, sokan látják. Szegények és jómódúak, különböző rendű és rangú, bőrszínű és társadalmi hátterű emberek érzik a változás szükségét. De hogyan mehet ez végbe? És mindenek előtt, ami bennünket érdekel, tesz-e Isten valamit ennek érdekében? vagy tehetetlenül ül aranyágyán. Esetleg van-e valami terve a régi helyett, egy új, egy jobb világ, egy olyan világ, amelyben ezek az ellentmondások és nyomorúságok nem találhatók. Ahogy a Biblia kezdő lapjai elbeszélik, és ahogy az elmúlt hetekben hallhattuk is, a világ eredetileg nem olyan volt, ami ennek most tapasztaljuk. Isten azt jónak, szépnek teremtette. Isten teremtői munkáját többször is jónak minősíti. És látta Isten, hogy jó. És nem véletlen, hogy ez 7-szer hangzik el a Genezis első részében, a teremtés tökéletes. Isten kezében tartja a dolgokat, ő uralkodik. Azon túl, hogy Isten szép és jó világot teremtett, még két dolgot kell tudnunk. Először, ő élvezi az alkotást, a munka örömöt szerez neki. Ezzel mezopotámiai kollégái között egyedül van. Ea, Enki, Marduk és társaik épp azért teremtik az embert, hogy mentesülhessenek a munkavégzés nyűge alól. Zárójelben jegyzem meg, elnézést, hogy ezek az istenek örülhetnek, hogy most már nem léteznek, hogy nem most élnek, mert a kormány biztosan közmunkára fogná őket. De nem így az Úr. Ő felgyűri ingúját, hozzálát a munkához, és 6 napon át fáradhatatlanul dolgozik. Mindez örömmel. Számára a munka, az alkotás, öröm. Másodszor a teremtett világot a teremtés befejezése után Isten nem hagyja magára. Törődik vele. Gondoskodik a vízről, az élelemről, az ellátásukról, a napsütésről, a létfeltételekről. Részt vesz a dolgok menetében, és sáfárokat bíz meg a gondoskodással. Végül pedig, mivel Isten így teremtett, tőlünk képét és hasonlóságát magunkon viselő sáfároktól hasonlót vár el. Ha szeretjük és követjük őt, munkánkban örömünket lejjük, és törődünk mind a teremtett világgal, mind alkotásunkkal, és mi is változatos, jó és szép világot alkotunk. Olyan világot, amelyben egyenlőség uralkodik, ahol mindenki szabadon, és a teremtett világ javára bontakoztathatja ki Istentől kapott legkülönfélébb képességeit. Olyan világot, amelynek a javaiból mindenki egyenlően részesedhet, és amelynek szépségét, értékeit mindenki megbecsüli, megőrzi, bölcsen és mértékkel használja. Ez volt az eredeti terv. Az eredeti terv, ami azonban meghiúsult. Az eredeti terv, ami meghiúsult, mert az ember beletenyerelt. A terv, amit elrontottunk, és amit azóta is egyfolytában elrontunk. Isten szép és jó világát tönkretesszük, és pusztítjuk. A legjobb szándékaink is gyakran kudarcot vallanak, mert önző céljainkra és mohó vágyainkra használjuk, nem törődve a ránk bízottakkal. A korábban békében egymás mellett élő ruandaiak, szarajevóiak vagy budapestiek némi propagandára képesek egymásra fegyvert fogni. Nem csak az alkotást, a teremtett világ megőrzését élvezzük, hanem sajnos élvezzük a rombolást és a pusztítást is. A bűnesettel képessé váltunk jót és rosszat egyaránt tenni. Amennyire képesek vagyunk szépet és jót alkotni, ugyanúgy megvan a képességünk rombolni és pusztítani. Isten sokszínű világának gondoskodó fenntartása és önzetlen megőrzése helyett célunká magunk fenntartása, a magunkról való gondoskodás lett. És mihelyt magunk válunk létünk és tetteink kiinduló pontjává vagy céljává, a teremtő és gondviselő Istenben bízó önzetlen és kreatív gondoskodást felváltja az aggódó, gőgös és erőszakos mohóság, amelynek romboló hatásait mindannyian tapasztaljuk. A rosszra való képességünk, környezetünkhöz, a világhoz való viszonyunkat, tehát három vonatkozásában határozza meg. Képesek vagyunk Istenről tudomás sem véve gőgös pökhendiségben élni, képesek vagyunk a teremtett világot, különösen is embertársainkat lenézni, elnyomni, és képesek vagyunk az erőszakra. És a jövőért és magunkért aggódva, illetve mások szükségeire vakon képesek vagyunk mértéktelenül és a kívánságainknak élni. Szükségeseket és szükségteleneket megvásárolni és felhalmozni. Mohók vagyunk. Néhány hete tanúi lehettünk a líbiai eseményeknek. Gaddafi annak idején vér nélküli forradalomban döntötte meg a korrupt királyságot. És a célja az volt, hogy egy igazságosabb társadalmat hozzon létre. Mind a kapitalizmust, mind a szocializmust rabszolgaságnak tekintette. Gaddafi alatt az iskolázottság 10-ről 90%-ra várható élettartam 57-ről 77 évre nőtt. A csecsemő halandóság csaknem 1000%-kal csökkent. Egyenjogúságot teremtett a nők és feketék számára, az orvosi ellátás és iskoláztatás mindenkinek ingyenes lett. Otthonteremtési programot indított, közműveket épített. Mindennek eredményeként Líbia 2010-re Afrika leggazdagabb állama lett. Ugyanakkor lelkiismereti, vallás és sajtószabadság nem létezett. Az ország bevételeinek nagy hányadát magáncélra költötte. Családja hatalmas vagyont halmozott fel, míg a népességnek jelentős része szegénységben élt. Gaddafi politikai ellenfeleit megkínoszta, pénzelte a terrorizmust és diktátorokat. Mégis végig abban a meggyőződésben élt, hogy népe szereti, bálványozza, hisz annyi jót tett Líbiáért. Az ország rettegett diktátora dühösen és csalódottan halt meg. De igazából nem is kell Afrikába mennünk, ha ki akarunk ábrándulni. A rendszerváltáskor mindenki reménykedve és magas elvárásokkal nézett a jövő elébe. Várta a társadalmi, politikai, szükségszerű változásokat. Mára az ország nagy része csalódott a statisztikák szerint. Vajon miért nem sikerültek a nagyszerű tervek? Mi siklott félre? A Biblia beszél arról, hogy minden ember Isten ítélet alatt van, mert mindenki vétkezett. Ugyanakkor arról is szól, hogy egy társadalom, egy közösség nyomorúságáért, válságáért, sőt bukásáért kik a felelősek. Arról, hogy a politika csinálók, a társadalom döntéshozói, a gazdagok és hatalmasok, akik érdekeiket érvényesíteni tudják, felelősek az ország bajaiért. Az ószövetségi próféták egyik fő témája ez. Ámosz így prófétál. Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok. Elefántcsont ágyakon heverésztek, pamlagokon terpeszkedtek, megeszik a nyájból a bárányokat és a hízlalóból a borjakat. Hárfa kísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik meg magukat. De József, azaz Izrael romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Ézsaiás pedig így ír. Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban. Ezt hallottam a seregek urától. Az a sok ház romba dőld majd, a nagyok és szépek lakatlanná lesznek. 10 hold szőlő csak egy bát bort terem, 10 véka vetőmag csak egy vékát terem. Jaj azoknak, akik korán reggel ital után járnak, estig elmulatnak, bor hevíti őket. Citera és land, dob, fuvola és bor mellett lakmároznak, de az Úr tetteit nem veszik észre. Kezének munkáját nem látják meg. Ezért megy fogságban népen, bár még nem tudja. Éhen halnak előkelői, a tömeg szomjan eped el. Ezért tátja ki torkát a sír, nyitja föl száját mérhetetlenül. Oda kerül az előkelő és a tömeg, a zajongók és vigadozók. Meg kell hajolnia az embernek, megalázkodnia a halandónak, meg kell alázkodniuk a kevély tekintetűeknek. A Jelenések könyve ezt a prófétai hagyományt folytatja. Beszél az utolsó ítéletről, amikor mindenki megjelenik Isten trónusa előtt, és tettei szerinti elbírálásban részesül. Ám ez terjedelmét tekintve elenyészik a kor világhatalma a római birodalom feletti ítélet mellett. A bűn méretarányos. A kicsik kis bűnöket, a hatalmasok nagy bűnöket követnek el. És ítéletük is ennek megfelelő. A Jelenések könyve a mennyei Isten tisztelettel kezdődik és végződik, amikor Isten népe megváltójával egyesül, Isten megítéli a régit, és újjáteremti a világot. Ám a megváltottak győzelmi énekét megszakítják Isten csapásai, az új teremtést, a megváltott világ dicsőségét ítélet előzi meg. Mert ítélet nélkül nincsen új. A Jelenésekben Isten és a gonosz küzdelme egyre kiélezettebb, egyre elkeseredettebb. Kimenetel azonban soha nem bizonytalan. Soha nem kérdés, ki lesz a győztes, legfeljebb az, Isten hogyan győz és hogyan szerez érvényt ennek a győzelemnek. A 13. és azt követő részekben kisebb megszakításokkal látomást találhatunk, látomást a nagy Babilonról, azaz Rómáról. Mi is Babilon bűne? Arisztidész a második században így dicséri egyik barátjának Rómát. Itt megtalálható minden ország minden gyümölcse, és minden föld, folyó, tó, minden gazdagsága, ahogy a görögök és barbárok művészeti termékei is. Ha tehát valaki szeretné látni ezeket, vagy be kell járni az egész földet, vagy el kell jönnie ebbe a városba. Nem lehetséges másként, mint hogy itt mindig bőségben megtalálható mindaz, ami terem és amit termelnek. Annyi kereskedő hajó érkezik ide minden országból szállítva az árukat, hogy a város olyan, mint egy gyár, mely az egész világé. Annyi hajórakományt láthatsz Indiából és Arábiából, hogy az ember azt gondolhatja, az ott élő népek fái lelettek csupaszítva, és ide kell jönniük, hogy saját termékeikért könyörögjenek, ha szükségük van valamire. Ha ezt összehasonlítjuk a mai bevásárló központok kínálatával, minőségi változást aligha találunk. Olcsóba juthatunk mi magunk panamai banánhoz, vagy gánai kakaóhoz, mint maguk a termelők. És mindennek természetesen ára volt, és ára van. Kizsákmányolás, társadalmi-gazdasági elnyomás, igazságtalanság, erőszak, katonai hódítás. A nagy Babilon, Róma a világot leigázta, népeket megnyomorított, jólétéhez, magas életszínvonalához, másokat mohóságában és önzésében kizsákmányolt, és tönkretett. Mennyire hasonlít ez, amikor a föld kereskedői az imént olvasott 18. részben gyászolják a megítélt birodalmat, mert áruikat senki sem vásárolja többé, az aranyat és ezüstöt, a drága követ és gyöngyöt, a gyolcsot és bíbort, a selyem és karlátárukat, a különféle tujafákat és elefántcsonttárgyakat, a különféle nemes fából vagy ércből, vasból és márványból készült eszközöket, a fahéjat, balzsamot, füstölőszereket, a kenőcsöket és tömjént, a bort és olajat, a finom lisztet és gabonát, a barmokat és juhokat, a lovakat és kocsikat, a rabszolgákat és emberi lelkeket. A haszon, amelyre lelked vágyott, eltűnt előled, mondja Isten Babilonnak. Minden bőség és pompa elpusztult körülötted, és ezek soha többé nem lesznek találhatók sehol. Akik ezekkel kereskedtek, és ezekből gazdagodtak meg, gyötrelmétől félve távol megállnak, sírnak, gyászolnak, és így szólnak. Jaj, jaj a nagyvárosnak, amely gyolcsba, bíborlaba és karlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztult el ekkora gazdagság. Pedig a világ hódol neki. Róma a világ ura, hódulatot, szolgálatot vár el az alattvalóktól, dicsőségét mással nem osztja meg, legkevésbé a világ teremtőjével és megváltójával. Mindezzel Istent káromolja, és ez a második bűne. Isten nem ismeri el, helyette ő kormányozza a világot. Hadserege mindenhol jelen van, ő a birodalom népeinek jótevője, megváltója, aki békét és biztonságot, jólétet és megváltást, felvilágosodást és műveltséget, demokráciát és egyenlőséget hoz a világba. Harmadszor, a római császár tehát a szótér, a megváltó, aki hódolatot, vallásos tiszteletet követel magának. Mert aki nem hajlandó meghajolni a császár előtt, az életével fizet. És mivel egy távoli kis tartomány prófétáját követői az egyetlen és kizárólagos megváltónak tekintik, elkerülhetetlen az összetűzés, és elkerülhetetlen a Jézus követők üldözése. Kedves testvérek, Néró egyetlen estéjére 8 milliárd forint értékben, 8 milliárd forint értékben rendelt egyiptomi rózsát. Ugye az ünnepének a dicsőségét emelendő. Az előkelő római hölgyek ezüst kádakban voltak csak hajlandó fürödni. Az elfogott Gaddafitól egy színarany pisztolyt zsákmányoltak. Én azt sem tudom, hogy más pisztolyokkal mit lehet tenni, de egy színarany pisztolyjal mit lehet, az végképp. Pop és filmsztárok egyik kastélyt veszik a másik után. A hatalom korrumpál, minél nagyobb, annál jobban. Korrupt hatalom kezében a gondoskodásból gőgös önzés lesz, a sáfárságból erőszakos mohóság, mely egyént és közösséget, természetet és kultúrát egyaránt pusztít. A hatalom gyakorlása ember fölötti feladat. Isten nélkül kudarcra van ítélve. Ha egyedül próbálkozunk, felfuvalkodunk és mohóságunkban céltévesztünk. Társadalmunknak a fogyasztás, a költekezés, a mohóság az alapja. Mi a válságból kivezető út? Még több fogyasztás, hogy a pangó gazdaság beinduljon, mondják. Amíg mohó vágyainknak nem tudunk megállt parancsolni, és nem tudunk szolidárisak lenni a társadalom elesettjeivel és kiszolgáltatottjaival, addig nem tudunk azonosulni Isten megváltó tervével. És akik nem ismerik el Isten hatalmát és igazságos uralmát, akiknek nincsen szükségük Istenre, akiket Isten jelenléte zavar, akik ragaszkodnak hatalmukhoz, saját megváltásukhoz, nem akarják a világ megváltását, az újjáteremtést, mert hatalmuk és gazdagságuk biztosítja, amire szükségük van. Akik sem Istenre, sem emberre nincsenek tekintettel, azok számíthatnak Isten ítéletére, mely az ellenállókat megsemmisíti. Akik az Istennek sem hajlandók átadni hatalmukat, azoktól Isten erővel fogja elvenni. Akik nem képesek utat készíteni Isten megváltásának, sőt, akik Isten ellen támadnak és nem akarnak megtérni, azokat Isten erőszakkal lesz kénytelen eltávolítani az útból. És láttam, hogy a fenevad, azaz Róma, meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen. És Isten győzelme nem késik. Isten ítélete Babilont nem szexuális erkölcstelenség, kicsapongás, sem trágárság, még csak nem is bálványimádás miatt éri, hanem politikai és társadalmi bűnök, Isten elleni lázadás miatt. Ezekről keveset szoktunk beszélni, inkább a szúnyogot megszűrve és a tevét lenyelve ostorozzuk azokat a bűnöket, amikben talán kevésbé vagyunk érintettek. És próbáljuk átmenteni, foltozgatni a régit, mentőcsomagot dobunk a válság okozóinak, végkielégítéssel nyugdíjba küldjük a régi rendszer hatalmasait, és az erőszakot fegyverrel próbáljuk meg legyőzni. De az egész régi, korrupt rendszert megváltoztatni nincs merszünk, sem érdekünk. És mi meg is indokoljuk, ez nem ilyen egyszerű. De csak idő kérdése, hogy a legjobb politikai akaratról is bebizonyosodjon, mennyire tehetetlen a különböző nehézségek és válságokkal szemben. Isten terve radikális. Ő legmerészebb álmainkat is felülmúlva gyökeresen újat akar. Isten rendszerkritikát gyakorol, és az egész rendszert megítéli. Nincs lehetőség ennek a rendszernek az átmentésére. Az megérett az ítéletre, és az ítélet előbb-utóbb bekövetkezik. A hatalommal nem tudunk megfelelően élni, nem tudunk jól sáfárkodni. Nem tudunk másokról gondoskodni. Ezért van szükségünk egy nagyobb hatalomra, valakire, aki hatalmával nem élt vissza, hanem kész volt arról lemondani és megmutatni, hogyan lehet hatalom nélkül a világ javára élni és megváltást hozni. Isten meg fogja ítélni ezt az igazságtalan rendszert, ezt a kizsákmányolásra, elnyomásra épülő világot, amelyből oly sokan, beleértve minket is hasznot húzunk, és amely annyi nyomor forrása. Ezért biztatja Isten így népét, menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket. Babilon elnéptelenedett néhány évszázaddal meghódítása után. Sakálok és baglyok lakhelye lett. Róma ugyan mindmáig áll, a római birodalom azonban letűnt, ahogy bukás vár minden hatalomra és birodalomra. A szentek így énekelnek Babilon ítélete után. Halleluja, a megváltás, a dicsőség és hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. A megváltottak dicsérik Istent igazságos ítéletéért. Ezzel nem csak Isten igazságos és dicső voltát ismerjük el, hanem saját egyéni és közösségi kudarcunkat és mulasztásunkat is, hogy képtelenek vagyunk változtatni. Babilon és Róma, Gaddafi és a hatalmasok hatalmukat és erejüket nem jól, nem sáfárságra, a teremtés megőrzésére, a gyengék megsegítésére, a kiszolgáltatottak védelmére használták, hanem kizsákmányolásra, saját jólétük fenntartására, önző célokra. Ezek letűnt korok, letűnt birodalmai és zsarnokai, akiken beteljesedett Isten ítélete. S ha újabbak is lépnek a helyükre, Krisztusban bízva valljuk, nem földi birodalmaké a hatalom, hanem Istenünké, aki lemondott a hatalomról, aki halálával és feltámadásával legyőzte a halált, a bűnt, és lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Isten ezt a világot és benne az embert jónak, nagyon jónak teremtette. Az mégsem az, mert mi jónak és rossznak tudói lettünk. Képesek csodálatos alkotásokra, hősies és emberséges odaadásra, ugyanakkor önző és gőgös mohóságunkban, esztelen gyűlöletre és pusztító erőszakra is. És mivel tetteinkben és vállalkozásainkban e kettő gyakran elválaszthatatlanul keveredik, nem tudjuk környezetünket és a világot megjobbítani. Legjobb szándékaink ellenére is bármi, amihez hozzákezdünk, áldozatául esik gőgünknek, mohóságunknak és önzősünknek. Kapcsolataink, házasságunk, családunk, nevelésünk, utódaink, munkánk, terveink. Hogy a teremtés Isten jó, nagyon jó legyen, meg kell újulnia. És mivel a mi kezeinkhez szenny és vér tapad, Istennek kell kezébe vennie a dolgokat. Ézsaiás erről így prófétál, mert íme én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, eszükbe sem jut. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek, mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él. Sem öreg ember, aki magas kort nem ér meg. Mert a legfiatalabb is 100 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Házakat építenek és laknak bennük. Szőlőket ültetnek és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze, mert népem élete olyan hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. Láthattuk, miért van szüksége e világnak Isten kegyelmes és újjáteremtő beavatkozására. És ha meg akarod tudni, hogy ez az új teremtés milyen lesz, akkor gyere el a jövő héten. Imádkozunk. Urunk Istenünk, áldunk téged, aki megüresítetted magad, lemondva minden hatalomról, hogy megmutasd, hogyan lehet hatalom nélkül élni és győzelmet haratni. Áldunk győzelmedért, hogy legyőzted és megítélted a világ zsarnokait, halált, a bűnt és birodalmakat, amelyek ellened lázadnak, és téged nem ismernek el. És áldunk téged az új világ ígéretéért, ezért a biztos ígéretért, hogy e világnak biztos jövője van, és csak így lehet jövője. Áldunk, hogy te megítéled a régit, és azt maradéktalanul elpusztítod. Kérünk téged, hogy ennek fényében engedj bennünket élni, tégy bennünket hű követőiddé, akik készek a hatalomról lemondani, azt neked alárendelni, és szolidaritást vállalni teremtett világoddal. Tégy bennünket engedelmes tanítványokká, akik készek a régi ítéletének és az új teremtésnek az evangéliumát hirdetni tettekkel és szavakkal. És kérünk téged, hogy ahogy énekelni is fogjuk, hadd szegezzük szemünket rád, aki, ahogy megígérted, eljössz, nem késel, és ezt az új világot elhozod. Szent Háromság Isten, kérünk, vezess és erősíts bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.